Műsort hallanak október 6-a tiszteletére. A mikrofonnál Bíró Magda. Amikor ezeket az emlékező perceket kedves hallgatóim számára előkészítettem, három történetet választottam abból az időből. Ezzel is szeretném megidézni a szabadságharcunk szépséges és tragikus pillanatait. Egyúttal fejet szeretnénk hajtani az ezekben a harcokban az életüket is vására vívő elődeink előtt. Először fellapozzunk egy csaknem feledésbe merült zseniális húzást, szenzációs haditettet a dicsőséges napokból, a tavaszi hadjárat idejéről. A második részben megpróbáljuk felidézni a tragikus véget, magát a fegyverletételt a világosi síkon. Így emlékezünk a katonákra, a tábornokokra, akik bizony elmenekülhettek volna a fegyverletétel elől, a hadsereg szétzülhetett volna, de senki sem akart megválni. A bajtársaitól és az utolsó útjára is el akarta kísérni a szabadságharc hadseregét. A harmadik történetben Mádesbach Kingával megidézünk két nagyszerű férfiút és egy igazi bátor talpra esett asszony, valódi honleányt, akik mellett az egész környezetük, városkájuk, falujuk kiállt, hogy megvédje őket. Milyen szép korai példái ezek a civil összefogásnak. No, de ne vágjunk az események elébe. Dőljenek hátra a székükben, és emlékezzünk.
Ez a történet a tavaszi hadjárat egy kalandos részlete, amelyben Görgei a feldonai hadsereggel csatáról csatára elporolta Windisgét seregét, annak létszámbeli és technikai ellátottságbeli fölénye dacára. 1849. Vattelén januárban a felvidéki bányavárosok körül folytak a harcok. Az egyik dombon a nagyszámú császári csapat, a másikon a Hurban féle szlovák szabad csapatok helyezkedtek el. Köztük a Garam partján jönnek Görgei csapatai. Görgei egy kis kísérettel január 20-án Besztelce bányán van, ahonnan még aznap este átlovagol a hegyeken keresztül Körmöz bányára az Aali hadosztályhoz. Itt születik meg a terv, hogyan lehet ezt a sereget megmenteni a császáriak és az őket támogató szlovák önkéntesek elől. Ez annál is fontosabb volt, mert az ő kötelékükben szállították a kormánynak a bányavárosokból társzekereken az érckészletet Debrecenbe. Körmözbányától meredek erdei utak visznek a hegység legfelső tarajáig, a sziklagerinc azonban olyan meredek és kopár, hogy csak egyenként és gyalog juthat át rajta az ember. Görgei úgy dönt, hogy egyetlen mód van kihasználni azt az alagutat, amely a körmözbányai hegygerinc alatt húzódott. A középkorban ezen az alagúton szállították az ércet a bányából a királyi pénzverőbe Körmöz bányára. Ezt az átkelőt a honvédeknek ki kellett ásniuk, meg kellett erősíteniük, és a hozzávezető utakat meg kellett javítani. Sőt, az ágyuk és a társzekerek számára is járhatóvá tenni. Így aztán a 24-ai éjszakán az Aali hadosztály a társzekerekre rakott észkészlettel, az utánpótlással és az ágyukkal egyetemben a 2,5 méter széles alagúton elslisszolt a több oldalról támadó ellenség elől, és eltűnt a Garam völgyéből. Görgeinek ez a taktikai húzása teljesen összezavarta Windisgrécet, fogalma sem volt a teljes magyar haderő méretéről és helyzetéről. Görgeinek ezeket a taktikai húzásait egyébként tanítják a katonai akadémiákon.
a fegyverletételről. Igen érdekes leírást kapunk az orosz tárgyalófél Rüdiger tábornok szársegédjétől, Drozdov főadnagytól, naplójából. A legtöbb zászlóalj rögtönzött szertartáson vett búcsút zászlójától. Sok zászlót darabokra vágtak, elosztották és magukkal vitték. A 116. zászlóaljét, a budai hősökét eltemették. A dobok karikáiból tüzet csináltak, s a körül a zászlóalj négy szöget alkotott. Elől a tisztikar, hátul a közhonvédek. Az egyik résztvevő így látta.
A tűzfénye kísértetiesen világítá meg a lesoványodott, időbarnította arcokat. A zászlót, mely oly sok csatában lobogott elől, kézről kézre adják. Mindenki nyom még egy utolsó csókot az átjuggatott trikolóra, aztán bedobják a tűzbe. Nem maradt ott szem szárazon. Midőn a csata edzett s elfásult honvédek látták, miként hamvad el zászlójuk a rajta lévő katonai érdemrenddel együtt, hangos zokogásban törtek ki. Nincs toll, nincs ecset, írta egy másik emlékező, mely a zászló égetés jelenetet hűen vázolni képes lenne. Szabadság, haza, minden elveszett. Csak a fájó emlékezet maradt meg.
De hallgassuk tovább Drozdov főhadnagyot.
Délután 5 óra tájban megkezdődött a fegyverletétel szertartása. A gyalogosok tisztelektek, levették hadifelszerelésüket, és puskájukat gúlába állították. A huszárok megállították lovukat, megölelték, zokogva búcsút vettek tőlük. Kimondhatatlanul megindító volt e rendjét megőrző, erős, harcképes seregnek a látványa. E sereg ugyanis néhány hónapja Ausztria számára még félelmetes volt, s most itt áll fegyvertelenül, magát sorsának megadva. Amint Rüdiger tábornok befejezte a szemlét, Görgei lovával serege elé lépett. Beszélni kezdett volna, hogy utoljára köszöntse seregét, de egy hangot sem tudott kipréselni magából. Végül tompa zokogás tört fel melléből, írja az orosz főhadnagy. Mire az egész hadsereg a teljes levegőeget betöltő éjjel Görgei kiáltással könnyezve válaszolt vezérének, kihez őszintén ragaszkodott.
Most pedig itt ülünk Mádespach Kingával a Moa kávézóban a Gellért térnél, és Kinga mesél az ő apjáról és az ő anyjáról. Azért is kell a körülményeket megemlítenem, mert kedves hallgatóim, a háttérben hallani fogják a Bartók Béla útról beszűrődő zajt, időnként elmegy egy villamos is. De hát Kinga dolgozik, és csak ez se ér rá velem beszélgetni. A 40-es éveket, a késői reformkort idézzük. A 40-es években ez a vasgyár virágzásnak indult, akkor ez tulajdonképpen csatlakozik ahhoz az ipari fellendüléshez, amit Széchenyi és Kossuth annyira szorgalmaztak. Talán ismertik is egymást?
Az üzem 1823-ban indult, és elég korán kapcsolatba került az üzem vezetősége, elsősorban Mádespach Károly Széchenyivel, mivel hogy 1838-ban kiírják a Pest-Kutát összekötő állóhíd pályázatot, amire Károly is pályázik a saját terveivel, és Széchenyi már korábban többször is meglátogatta a Ruszkabányai üzemet, és jó kapcsolatban voltak, avval együtt, hogy támogatni nem támogatta a Károlynak a hídját, teljesen helyesen, amikor úgy döntött a Széchenyi István, hogy olyan mesternek akarja adni a díjat, akinek már van ilyen nagyméretű állóhídja, ezzel szemben Károlyéknak nem volt, de ott voltak a Clarkék mögött a második helyen a hídtervükkel.
És úgy tudom, hogy Károly szép hidakat tervezett, és ezek közül több meg is épült.
Ezek inkább ilyen kisebb hegyi patakok fölé épült hidak, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy a ruszkabányai vasműnek az áruját szállítani kellett. Ugye akkor még csak fahidak léteztek erdészerte, sőt Magyarországon mindenütt, hiszen Márospak Károly volt az első, aki Magyarország első vashídját építette.
Na és akkor bekövetkezett 1848-ban a forradalom, Erdélyben harcok dúltak, hogyan érintették ezek a Márospak férfiakat, Márospak Ferencet és a testvérét Márospak Károlyt.
Igen. Károlynak a testvére Ferenc az a 9. vörös sapkás zászlóajban harcolt, és a legnagyobb és legismertebb csatája az a Fehér templomi csata volt, ahol egy rendkívül vesztes helyzetből úgy hozta vissza a győzelmet Magyarországnak, hogy nem voltak jóformán katonák, hanem a lakosokat tanította ki a harcra, és buzdította, tehát egyik álláspontról a másikhoz lovagolt, és mindenütt ugye lelkesítette az embereket, hogy ne féljenek, hanem hogy igenis a rácokat, a szerbeket ki kell űzni onnan, és gyakorlatilag majdhogy nem a lakosság segítségével tudták kiűzni, hát nagyon hosszú és véres harcok után. A rácokat, tehát a Márospak Ferenc innen volt egy, tehát ez a legismertebb csata, amit talán a legtöbben tudnak róla.
És ő sajnos nem harcolhatta végig a szabadságharcot.
Ő 1849. január 21-én elhunyt, akkor előttem megsebesült, és nagyon-nagyon kemény tél volt évben az évben, és sebesültem egy ilyen szekér karavánnal vitték, és útközben tüdőgyulladást kapott, és megfagyott. Ez Zsombolya mellett volt, és ott temették el Zsombolyán, és ezen a helyen történt aztán később egy, illetve nem történt meg, hál' Istennek, csak a Hajnaunnak az emberei nagyon szerettek volna ezen a családon bosszút állni. Ez a család már nagyon régóta sokbors tört az osztrákok orra alá, részben a hazafiasságukkal, részben azzal, hogy a Ruszkabánya egy nagyon jól menő üzem volt, tehát mindenki támadta őket, bányakapitányság, és bizony még a kormány is. Akkor Károly felé fordult a haragja, ugye itt már 1849-et írunk, ugye nyilván jött egy ilyen titkos parancs a Hajnaú részéről, hogy ő a Márospak Ferencen szeretett volna bosszút állni, és mivel ő a Zsombolyánál meghalt, azt a parancsot adta ki, hogy Zsombolyán a sírjából ássák ki a Ferencet, és a hulláját akasszák fel. Ez egy rettenetes, aljas gaztert, de nem sikerült neki, mert a zsombolyai nép annyira tisztelte a hős katonát, hogy egy emberként nők, asszonyok, gyerekek, mindenki megvédte kapával, kaszával, ami volt a kezük ügyében, és így nem sikerült ezt a gaztettet végrehajtani, viszont a Károlyon sem tudott bosszút állni, mert őt meg a 4000 fős bányavárost védte meg, tehát egy nagyon komoly üzem működött Ruszkabányán. Ez a mai szemmel nézve is egy 4000 fős üzem, ez egy hatalmas nagy üzem.
Meg, hogy Ruszkabánya lakói magyar ajkóak voltak?
Nem.
Hát nyilván sokan voltak német ajkóak, de serbek is laktak azon a
környéken. Ott laktak oláhok, cigányok, csehek, szerbek, tehát mindenféle náció élt és dolgozott.
No és
48-49-ben... Azért hozzátenném, bocsánat, hogy innen azért érthetőbb lesz, hogy miért is védte meg ez a bányaváros Károly, hiszen ő hozta létre a Hoffmann családdal közösen ezt az üzenet, és természetesen annyira tisztelték őt, hogy ez nem volt kérdés, hogy akkor őt mondjuk egy ilyen bosszú hadjárattól megpróbálják megmenteni, mint ahogy így is történt.
De most egy vasgyár nyilván nagyon sok hasznos árucikket bocsáthatott a szabadságharcolóinak rendelkezésére.
Természetesen, amikor elkövetkeztek a harcoknak az ideje, akkor már nem háztartási eszközök, hanem fegyvereket gyártottak. Hiszen egy háborúhoz két dolog kell. Pénz és fegyver. És mivel, hogy ők vasgyárral rendelkeztek, természetes volt, hogy ők ezzel tudtak hozzájárulni, hogy fegyvereket gyártottak, ami nem csak ez volt, hiszen az ő gyerekeik, a 16-17 éves fiúk is elmentek a harcokba részt venni, de maga az üzem, az így vett részt a 48-as szabadságharcban.
Ez nyilván ez volt a leghasznosabb. És akkor, amikor hát 49 októberében ugye életileg hát már augusztus végén világossá letették a fegyvert, akkor a szabadságharcos katonák szélettek és menekültek délfelé, Törökország felé.
A Mádosva Károly feleségének, Butfaj Franciskának megvan az eredeti naplója, ahol ő nagyon-nagyon részletesen és nagyon-nagyon érzékletesen leírja ezt az időszakot is. Ő írja azt, hogy a fegyverletétel után több tízezer katona kóvájgott össze-vissza, mert hiszen nem volt már csapat, nem volt már vezetés, és éheztek, sebesültek voltak, és azt írja a Franciska, hogy tízezreivel mentek arra, hogy menekültek, és ők egyet tudtak segíteni, ahol tudtak élelmiszert adni, sebeket bekötözni, másra csináltak heteken keresztül, mint hogy így segítették az éhező katonát. Egy nagyon jó példa arra, hogy amikor ugye egy huszár katona az előbb adja oda az életét, mint a lovát, ezek a katonák felkínálták a lovukat, csak hogy kapjanak segítségét. Azt hiszem, hogy sok mindent.
Ennyire éhezhettek.
Igen, és ennyire kilátástalan volt a helyzetük.
És hát Törökország felé menekültek, mert az osztrákok bosszúért lihegtek, hiszen nekik nagyon megalázó volt, hogy a kis Magyarország serege hát az osztrákokat gyakorlatilag megverte, hogy jön be az orosz kicsik, akkor veszesként álltak ott a világ szeme előtt. És akkor így módon olvastam, hogy egy ilyen mondat is elhangzott Ferenc József szájából, hogy hát ilyen körülmények között nem riadhatunk vissza egy vérfürdőtől sem. És hát amit Hajna Óvékhez vitt, az tényleg valami ilyesmi volt. Meddig ért el a keze a Mádespakok vonatkozásával?
Hát miután nem sikerült ez a gyalázatos gaztett Zsombolyán, hogy a Mádespak Ferencet kiásassal sírjából, és Károly felé fordult a haragja, Károly viszont a 4000 fős Bányaváros egy emberként védte meg. Egy olyan fordulat következett be, amire senki az égvilágon nem gondolt volna. Károlynak a felesége felé fordult Hajnaúnak a haragja.
Most még itt egy pillanatra fűzzük be, hogy tudtak, hogy bentábornoknak a helyzetéről még nem volt.
Tehát Mádespak Károly felesége, aki egy nagyon hazafias gondolkodású hölgy volt. Ő Ruszkabányán egy 600 fős nemzetőrséget hozott létre, és Ruszkabánya szerelte fel a katonákat mindennel ellátva. Ők az első pillanattól kezdve kitűzték a nemzeti szimbólumot a Ruszkabánya üzem tetejére, ezzel is jelképezve azt, hogy ők a magyar szabadságharc mellett állnak. És mivel, hogy ugye ők már sokkal korábbról bentábornokot is nagyon jól ismerték, bentábornok egy alkalommal üzenetet küldött nekik, akkor ugye már ő sebesült volt, és már Törökország felé menekült, hogy ő ott szeretne Ruszkabányán megpihenni egy kicsit, és hogy őt fogadják a Mádespak család. És Károly pontosan tudta, hogy azt nem teheti meg, hogy nem fogadja az általa legjobban tisztelt embert, mert annyira tisztelte a bentábornokot. Így ebből csak az lehet, hogy néhány órát töltött el bentábornok az ő házukba, bekerülték a sebeiket, adtak némi élelmiszert neki is a tisztjeinek, és tovább küldték Törökország felé. De hát ez rövid ideig tartott ez a béke, mert már másnap bejöttek az osztrákok, ez ugye augusztus 22-e. És augusztus 22-én bejöttek az osztrákok délután, és ugye hát kicsődült Ruszkabányán mindenkinek, egy pici falut kell elképzelni, ahol egyszer csak megjelenik egy rengeteg lovas katonatiszt, mindenki kicsődül, hogy mi van, és az egyik lovas tiszt elkiáltatotta magát, hogy kinek a házába volt bent tábornok, és Károly kiment, és megmondta, hogy ez övében. Mert közölték vele, hogy akkor most maga fogolj, és azonnal menjen be a házában. És ezt az éjszakát ebben a házban töltötték, a saját házukban, mint foglyok. Augusztus 23-án pedig korára reggel jött egy olyan parancs, hogy nem a Károlyt akarják elvenni és megbüntetni, hanem a feleségét. Most ez egy végtelenül megdöbbentő dolog. Nem is tudtak azt hiszem az első pillanatban mit kezdeni ezzel a dologgal. Károly teljesen összeomlott. Franciska viszont hát nem volt az a fajta, aki olyan nagyon könnyen megijedt volna bármitől. Ő azt gondolta, hogy őt most itt ki fogják végezni, halálra ítélik, és ő ezt bátran vállalta volna, ezt a kivégzést. És ő úgy is szállt be abba a kocsiba, amiben elvitték őt a falu szélén egy rétre, a pappal együtt. Ő azzal a tudattal ment, hogy őt itt most majd köbelelik. Csak hogy a pap már menet közben mondta neki a kocsiba, hogy készüljön fel lelkileg, mert ő attól fél, hogy ez rosszabb lesz, mint egy kivégzés. De ennél többet nyilván ez egy megérzés talán, vagy valami. És amikor kirángatták a kocsiból a Franciskát, ott négy szögbe álltak a katonák. Franciska még mindig azt írja a naplójába, hogy ő úgy készül, hogy bekötik a szemét, de nem ez történt, hanem az történt, hogy a hátam mögött meghallotta a vesztősuhogást. És erre ő maga is fölpattant, és elkezdett veszekedni az ottani századossal, hogy ezt nem erészelje vele megtenni, mert egy asszonynal ezt, egy ötgyerekes anyával ezt nem tette meg, és könyörgött neki, hogy neki is van anyja, hát gondoljon arra, hogy merészeli ezt megtenni. Hát nem nagyon ért semmit sem ez a rimánkodás, mert bizony a Franciskának a felső testéről letépték a ruhát, és négy kalveszőzte meg.
Négy katona.
Ezek után nem volt még vége a tragédiának, őt bedobták ugyanabba a kocsiba, és a pappal együtt elvitték Karánsebesre, és börtönbe vetették. És azt az éjszakát a Franciska börtönbe töltötte a pappal együtt, majd másnap reggel mondták, hogy már mehetnek haza, de reggel jött az egyik rokon, és hozott egy hírt, amitől a Franciska teljesen összeomlott, mert megtudta, hogy azon órában, amikor őt megveszőzték, a férje öngyilkos lett. Tehát ő még a börtönbe előtte azon gondolkozik, hogy ezt a szégyent nem bírja elviselni, neki van otthon mérge, de nem tud hozzájutni, és hogy ezt forgott az agyába, amikor egyszer csak jött a futár, és elmondta a hírt, hogy a férje meghalt.
Tehát ennyire megalázó volt Mádesban Károly számára, hogy a feleségét nyilvánosan és levetkőztetve megveszőzték.
Természetesen nyilván ez is benne van, hiszen ebben a korban már az is, ha egy nagypolgári udvarasszonynak a bokája kivillan a szoknya alól, már az is ugye rossz érzéseket kelthetnek emberekbe. Természetesen ez is egy óriási szégyen, de a Károlyt nem csak ez vezérelte. Ő pontosan tudta, mert ezt meg is írja a felesége, hogy ő tudta, hogyha ön nem áldozza fel magát, akkor itt nem csak a felesége és a családja válik földönfutóvá, hanem az egész ruszkabányai üzemet porigrombolják. Itt nem maradt volna kőkövön sem. És azt gondoljuk, hogy ezért gyakorlatilag ő lett a 48-as szabadságharc első mártírja, még akkor is, ha önkezével vetett véget az életének.
Így módon próbálta megmenteni a gyárat, és ami hát végül is az alkotása.
Tehát ez az üzem utána még egy néhány évig üzemelt, csak igen, támadást kapott mindenhonnan, és gyakorlatilag rákényszerítették őket, hogy eladják az üzemet. És így lett vége a Ruszkabányán ennek az egész történetnek.
És Mádeska Károlyné, Bukvár Franciska, hogyan élte túl ezt a szörnyűséges megaláztatást?
Hát Bukvár Franciska nem ez a fajta nő volt. Akár ilyen kis úri kisasszony volt. Egy asszony, aki a 48-as szabadságharcban egy 600 fős nemzetőrséget kiállít, aki minden gondolatával a hazáért harcolt, az nem az a fajta, aki egy könnyen feladja az eszméit. Hosszú éveken keresztül rengeteg újságcikkben megjelentette a vele történteket. Elment még Deák Ferenchez is, hogy kéri a segítségét. Deák Ferenc azt mondta, hogy ennek most nincs itt az ideje. Azt gondolom, hogy az, amit én is csinálok már hosszú évek óta, meg amit a családtal közösen, ezek a megemlékezések, ezek azok az események, amivel mi valahogy visszahagyjuk az ő tisztességét, és erről beszélnünk kell. Mert ez nem csak egy történelmi esemény, hanem a mi családunk számára ez kötelesség is.
így módon rehabilitáljuk valójában Pofász Franciskát, és Madaspach Kingának még van egy nagy vállalkozás.
Elkészítem egy könyvvel, méghozzá Madaspach Károlynak az életéről írtam egy könyvet, mert ő egy elég színes egyeniség, mint feltaláló, mint hídmérnök, mint kohász, bányász, mint üzemvezető, és mint szabadságharcos. Könyvemnek Időhidak a címe.
Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta nekünk mindezt Madaspach Kinga. Úgy gondoljuk, hogy október 6-ai műsor kapcsán, hogy Pofász Franciska és Madaspach Károly megérdemlik a tiszteletünket, és azt, hogy szeretettel, tisztelettel emlékezzünk meg róluk.
Rádió október 6-i emlékműsorát hallották. A műsort szerkesztette és készítette Bíró Magda.